van egyébként béketárgyalás, csak vagy a magyar kormány sem akar nagyon tudomást venni, vagy nem akar nagy dobra verni, ez pedig júniusban, ebben a hónapban Svájcban lesz egy békekonferencia.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az EP választások és a háborús pszichózis. Műsorunk mottoja, hogy első kézből a brüsszeli kérdésekről. Kihasználva, hogy személyedben, Gyévai Zoltán állandó brüsszeli tudósítónk személyében, egy belga fővárosban élő és ott évtizedes újságírói múlttal rendelkező forrásunk van. Mennyit érezni Brüsszelben a magyar kormányfő által lépten nyomon emlegetett háborús pszichózisból?
Hát szinte semmit sem. Alapvetően az, aki valamennyire ismeri a magyar helyzetet, vagy tisztában van vele, hogy ez a magyar belpolitika és a magyar választási kampány része. Tegyük azért hozzá, hogy elég cifra dolgokat lehet hallani más országokban is. Az tény és való, hogy olyan intenzitású kampány, ami a háború és béke kérdését így feketén-fehéren ábrázolja Ukrajna kapcsán, és egyet tudomáson szerint egyetlen tagállamban sincsen, legkevésbé Brüsszelben nem. Egyébként, ha Brüsszelről kérdeztél, az nagyon fontos megjegyezni, hogy itt sem csak európai parlamenti választások lesznek, hanem itt szövetségi parlamentben is választanak, és a regionális parlamentekben is választanak. Tehát az európai parlamenti választási kampány összefonódik a belpolitikai kampánnyal is. Kettő, egy és ugyanazon a helyen van.
Még egy kérdés ezen a vonalon. Orbán Viktor, illetve a Fidesz az Európai Néppártról, illetve a nyugat-európai kormány és államfőkről állítja, hogy háborúra készülnek. Honnan lehetnek egyáltalán információik erről? Arra gondolok, hogy mikor volt az utolsó európai parlamenti plenáris ülés, illetve mikor volt a legutolsó EU csúcs?
Tényleg kéne megkérdeznünk, hogy mire alapozza ezt. Nem hiszem, hogy bármelyik kollégájával beszélt, akkor azt mondta volna neki, hogy mi háborút szeretnénk. De erre meg azt mondják Nyugat-Európában és azt mondják az Európai Unióban, hogy a történelem elég sok példával szolgáltat arra, hogy nem a provokáció, illetve nem az, hogyha a gyengébb oldalára állunk, hanem az, hogyha engedünk az agresszornak, attól még jobban vérszemet kap, és az fogja előkészíteni igazából a háborút.
Még egy utolsó kérdés a békepártiságról. Miért nem szorgalmaz most, vagy még az Európai Unió békekötést az agresszor Oroszország és a megtámadott Ukrajna között?
Az, akit leginkább meg kéne szólítani a magyar miniszterelnöknek és az orosz elnök, ő nem akar békét. Tehát arra lenne csak jó egy tűzszünet és egy békekötés, ha egyetlen békét lehetne kötni, hogy egyrészt egy igazságtalan béke lenne Ukrajna számára. Ukrajnától, hogyha már szuverenitásról beszélünk, nem vonjuk meg azt a jogot, hogy saját maga dönthessen a sorsáról. Ugye ez egy másik gyenge eleme a magyar érvelésnek, hiszen az ukránok pontosan tudják, hogy mivel néznek szembe. A Putyinnak egy ilyen tűzszünet, nyilván taktikai tűzszünet lenne, hiszen nincsenek már illúziók a vele kapcsolatban. Oroszország 40 szerződést megszegett az elmúlt évtizedekben, miért ezt az egyet ne szegné meg? Tehát, hogy újabb támadásra használná fel egy bekövetkezett tűzszünetet. Van egyébként béketárgyalás, csak vagy a magyar kormány sem akar nagyon tudomást venni, vagy nem akar nagy dobra verni, ez pedig júniusban, ebben a hónapban Svájcban lesz egy békekonferencia. És ami érdekes ebben a dologban, ugye az, hogy az Európai Tanács, amelynek tagja Orbán Viktor is, ezt az békekonferenciát a különböző közleményekben, zárónyilatkozatokban, számos alkalommal, meg az ukrán béketervet támogatásáról biztosította. A svájci békekonferenciának valóban egy gyenge eleme, hogy az oroszok nincsenek meghívva rá, de hát az agresszort nem hívják meg, amiközben ugye továbbra is bombázza a napi rendszerességgel, nem csak az ukrajnai energiainfrastruktúrát, hanem az ukrán átlagpolgárokat is, hiszen gyakorlatilag civil célpontokat lőnek tudatosan és rendszeresen az oroszok. Inkább őket kellene szerintem megállítani, és akkor nagyon pillanatokat meg lehetne állítani ezt az egész háborút.
Nem az újságírót kérdezem, hanem a magánembert. Amikor ott Brüsszelben jössz-mész, ismerősökkel találkozol, emberekkel találkozol, szóba kerül egyáltalán annak a lehetősége, hogy kialakulhat egy fegyveres konfliktus az Európai Unió és Oroszország, vagy a NATO és Oroszország között?
Nem Orbán Viktor az egyedüli, aki szerintem ezt a kérdést aggodalommal tekint erre a kérdésre. Igen, vannak Európában is egyébként, és a tagállamokban is, vannak olyan pártok és számos állampolgár is, akik úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak azért nem kellene feszíteni, meg a nyugatnak nem kellene feszíteni a húrt, Tehát ennek a gondolatnak természetesen van létjogosultság, ami a probléma, hogy ezt nem kellene napi politikai érdekekre kihasználni. Hibrid eszközökre egyébként már zajlik a harmadik világháború. Ezt sokan elfelejtik Budapesten is, hogy a hibrid módszerekben Oroszország már olyan lépéseket tett, európai választások, nemzeti választásoknak a meghekkelése gyakorlatilag. Ugye a magyar hacker, magyar külügyminisztérium elleni intézett hacker támadás, hogy lehetne folytatni.
Tévhírek terjesztése, elhírek terjesztése, propaganda átnyomása.
De diverzáns akciók, robbantások is. Tehát ha úgy tetszik, csak ez modern világban élünk, hibrid téren már zajlik egyfajta harmadik világháború.
Ezen a hétvégén lesz az európai parlamenti választás, itthon az önkormányzati választással egy időben. Magyarországon vasárnap reggel 6-kor nyitnak a szavazóhelyiségek, és este 7 órakor zárnak. Melyik EU-s tagállamban tartják legelőször a szavazást, és hol zárnak legkésőbb az urnák?
Igen, Hollandiában már elkezdődött. A legkésőbb pedig az olaszok szavaznak, ott vasárnap este 11 órakor zárnak az urnák. Ezek után körülbelül egy fél órát kell majd várni az előzetes eredményekre, Európai Unió szinten már, és ezek olyan eredmények lesznek, amelyekből már kilajzolódik nagyjából az, hogy az erőviszonyok hogyan alakulnak majd a következő Európai Parlamentben. Természetesen még nem a véleges állapot lesz, hiszen lesznek olyan politikai pártok vagy olyan jelöltek, amelyek is, akik nem tudják még eldönteni, hogy hova fognak csatlakozni. Tehát végleges képet még néhány hétig várni kell, de meglátjuk azt, hogy pontosan melyik frakcióban hány képviselő fog ülni, helyet foglalni.
Vélhetőleg ez tagállamonként változik, de itthon úgy van, hogy az európai parlamenti választások eredményének elsődleges közlésével a választási iroda megvárja az összes urna bezárását, tehát amíg az Európai Unió területén az összes szavazóhelyiségben lezajlik a szavazás. Mit mutatnak a választások előtt pár nappal a legutolsó közvéleménykutatások? Veszélyezteti-e bármi az európai néppárt hegemóniáját, illetve hogyan alakul az arány a nagypártok között, gondolok itt a szociáldemokratákra, a zöldekre?
Ha hegemóniáról beszélünk, akkor amit veszélybe kerül egy hegemónia, de ez nem az Európai Néppártnak a hegemóniája, hanem igazából annak a centrális erőtérnek a hegemóniája, ami az Európai Néppárt a legjobb oldalibb eleme ennek. Beletartoznak a szociáldemokraták, a liberálisok és a centristák és a zöldek is. Ezek az elmúlt 5 éves ciklusban gyakorlatilag képesek voltak együttműködve, mert koalíciók az Európai Parlamentben állandó koalíciók nincsenek, de képesek voltak együttműködve uralni a terepet és uralni, a tematizálni az Európai Uniós, európai politikák, a jogalkotásban is nagyon nagy nyomást tudtak gyakorolni a többiekre. Ez úgy néz ki, hogy ez a fajta dominancia megszűnőben van. Az, hogy milyen mértékben, ez egy más kérdés. Tehát mindenki szinte, minden közvéleménykutatás a legtöbb azt mutatja, hogy lesz egy jobbratolódás, de a jobbratolódásnak a mértéke, ami azt jelenti, hogy van még ott jobbra két euroszkeptikus, konzervatív, az európai konzervatívok és reformerek, ahol a lengyelek, ugye volt lengyel kormánypárt, Meloni pártja is helyet foglal, és tőlük még jobbra, már szélső jobb oldal, ahol a löpernék foglalnak helyet.
Az identitás és demokrácia.
Az identitás és demokrácia. Na, a nagy kérdés igazából, én úgy gondolom azt, hogy ha valaki arra számít, és ez a közvéleménykutatásról is kiderül, hogy feje tetejére áll, tótárgasra állítja majd ez a választás az európai politikát és az Európai Unió irányvonalát, szerintem annak majd csalódnia kell. Az viszont tény és való, hogy lesz egy kiigazítás, lesz egy jobbratolódás, ami azt is fogja jelenteni, hogy az úgynevezett centrum, ez a centrális erőtér, ami kialakult mondjuk az európai politikában, nem lesz képes már annyira az akaratát olyan simán keresztül vinni, mint korábban, és jobban oda kell fülelnie majd arra, hogy mit akarnak a tőle jobbra húzódó pártok. Az egy dolog, hogy az Európai Parlamentben milyen erőviszonyok lesznek. Az Európai Unióban a hatalom megosztás elve szerint az Európai Parlament csak az egyik játékos, és nem is a legbefolyásosabb politikai szempontból. Jogalkotóként fölnőtt, de politikailag nem. Ami azt is jelenti, hogy továbbra is meghatározó lesz az, hogy az Európai Tanácsba ki fognak ülni a tagállamok képviseletében az asztal körül. Márpedig ez nem fog az Európai Parlamenttel választással, legalábbis a legtöbb országban megváltozni egy csapásra. Lesz változás, de nem lesz olyan nagy változás, mint amire egyesek számítanak.
Kikerült az Identitás és Demokrácia pártcsaládból az AfD. Mekkora esélye van annak, hogy a bekerülő szélsőjobbos erőkkel alakulhat egy új szélsőjobb frakció, amit egyébként a mi hazánk is megcéloz, vagy Gert Wilders pártja, esetleg a bolgár újjászületés?
A frakció alakításnak elég szigorúak a feltételei, legalább 7 ország minimum 23 képviselőinek kell lenni. Azt pedig nem azért nem fog sokaknak menni, tehát a te kérdésedre visszatérlek a válasz az, hogy az ID-n kívül mondjuk a mi hazánk az AfD-vel tud-e alakítani önálló frakciót, korán sem biztos, hiszen legalább 7 országból 23 képviselőt kellene összegyűjteni, és ezért nagyon elképzelhető az, hogy ezek közül sokan a függetlenek között fogják végezni, ahogy egyébként a Fidesz is ült.
A belga után az osztrák külügyminiszter is felvetette, hogy fel kellene gyorsítani a hetes cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben. Nemrég részletesen beszéltünk erről, a jogállamisági hiányosságok miatt indította az Európai Parlament, de évek óta megakadt a folyamat bürokratikus okok és keresztvétók miatt. Van esély arra, hogy a másik 24 ország vezetője is hasonló álláspontra jusson? És ha igen, mi történik? Vagy mi történhet?
Információim szerint igazából ez egy lubbalon, ez egy politikai lubbalon az egész. Egyszer azzal függ össze, hogy a választási kampányban vagyunk, és a politikusok nyilatkoznak olyasmiket, amiket ugye a szavazó bázisuk szívesen hallana.
A saját szavazóik.
A belga külügyminiszterről konkrétan tudom azt, hogy az a nyilatkozat, amit a Politikónak adott, utána ők úgy gondolták, hogy a Politikó ezt túlértelmezte. Tehát, hogy nem is ez volt a szándéka, hogy ezt jelezze. A hetedik cikk szerinti eljárásban már a belga elnökség, ha tudott volna, meg ha akart volna, akkor már tovább lépett volna. A rendelkezésére álló fél évben lesz Magyarországgal kapcsolatban, be van tervezve egyébként egy meghallgatás. Én úgy gondolom, hogy a forró krumplit ezt is tovább fogják gördíteni. Nem látom azt, legalábbis rövid távon, hogy ez a folyamat kimozdulna a jelenlegi tetszhalotti állapotából. Ugye a magyar elnökség idején valószínűleg nem fog. Érdekes lesz majd a lengyel elnökséget megvárni. Én hallottam a lengyel igazságügyi minisztertől, hogy ők megpróbálják a hetedik cikk szerinti eljárás, meg általában jogállamisági kérdéseket is, megpróbálják egy kicsikét ugye a saját tapasztalataik alapján is jobban gatyába rázni. Én úgy gondolom, hogy nem várható ebből semmiféle következmény, legalábbis rövid távon semmiképpen sem a magyar kormányra nézve.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!